Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
A vonalban itt van velünk Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na hát, lakás ár drágulásról lesz szó nagyjából, és akkor kezdjük azzal, hogy érdekesen alakul a lakáspiac, hogy van egy ilyen fordulat, hogy a vidéki nagyvárosok is rákapcsoltak, és akkor utána megnézzük ezt az áremelkedési szintet, mert az is érdekes Európai Uniós összehasonlításban. Szóval, hogy hogy állnak a vidéki városok?
Igen, nagyon érdekesen alakult az elmúlt másfél hónap az ingatlan piacon, mert júniusban egy erőteljes kivárás, és ezzel együtt egy visszaesést mértünk a keresletben. Júniusban kb. 20-30%-kal estek vissza az érdeklődések számai, amik az eladó lakó ingatlanokra érkeztek országos szinten, és most megnéztük július első hete után, hogy június utolsó hetéhez képest történt-e valami változás, és nagyon felemás a kép. Budapesten stagnálás tapasztalható, -3%-kal, tehát 3%-kal marad el a kereslet július elején a június végéhez mért szinthez képest, viszont a vidéki városokban élénkült, egyértelműen élénkült a kereslet, ugye itt a nagyvárosokról beszélünk, megyeiugóvárosokról, megyeszékhelyekről, tehát az látszik, hogy a vidéki városok jobban reagáltak a júliusi változásokra, ami ugye abból állt, hogy rengeteg állami támogatás elindult, vagy kibővült, és ez úgy tűnik, hogy a vásárlók fantáziáját is megmozgatta.
Hát igen, és azt is lehet látni, ugye, hogy gyakorlatilag Budapesten az az árkategóriában lévő ingatlan állomány, ami egyébként például a klasszikus kétgyermekes családoknak megfelelne, az nagyjából úgy eltűnt a piacról. Tehát vagy fölemelkedett az árany olyan szintre, hogy az már mondjuk akár a támogatásokkal is már nehezebben igénybe vehető, vagy pedig ugye már eleve az ingatlan egy sokkal nagyobb kategóriába tartozott. Így aztán elkezdtek a vidéki városok fele rámozdulni, a budapestiek is.
Igen, egy folyamatos kiáramlás figyelhető meg Budapestről a magas lakásárak miatt, elsősorban az agglomerációs településekre, de ugye itt az agglomeráció is egy relatív fogalom, mert amíg mondjuk 5-10 évvel ezelőtt agglomeráció alatt Budapestet közvetlenül határoló településeket értettük, most ez már jelentősen kibővült, majdnem, hogy a Velencei tóig, vagy adott esetben már nem egy olyan vevőt és ingatlan közvetítőt hallottam, aki arról mesélt, hogy már a Balaton keleti medencéje is gyakorlatilag Budapest agglomerációjához tartozik, hiszen minden olyan település, ami autópályával köti össze a fővárost, majdnem, hogy ebbe a kategóriába sorolható.
Azt lehet tudni, hogy ez a vidéki árrobbanás, ez hol volt a legnagyobb?
Az árakat most nem vizsgáltuk, mi azt néztük meg, hogy hogyan alakult az érdeklődések száma. Azt lehet látni, hogy nem feltétlenül azok a városok emelkedtek ki, amiket ilyen klasszikus ingatlanpiaci slágervárosoknak gondolnánk. Tehát a legnagyobb keresletbővülést Tatabányán mértük, Dunaújvároson és Békéscsabán. Ugye itt ez a három város egyébként eléggé eltér egymástól, mert Tatabánya az egy nagyon jó prosperáló, és az elmúlt években is jelentős fejlődés mutató városnak bizonyult, viszont Dunaújváros és Békéscsaba semmiképpen sem sorolható az ingatlan piac élmezőnyében, sem az ingatlan piaci aktivitás, sem pedig az árak tekintetében, úgyhogy az is látszik, hogy minél alacsonyabb a bázis, amiről indulnak az árak, és minél alacsonyabbak az ingatlan árak, amiket ki kell fizetni, akár a megemelkedett támogatásokkal együtt, annál nagyobb az érdeklődés az adott városban, hiszen annál kisebb erőfeszítést igényel a vevők részéről, hogy a saját pénzüket tegyék hozzá egy-egy újabb otthon, vagy a következő otthon megvásárlására.
És ez vajon a helyiek részéről érkezik, vagy egész egyszerűen máshonnan érkező befektetők látnak fantáziát emiatt ezekben a városokban?
Én azt gondolom, hogy Dunaújváros és Békéscsaba mindenképpen a helyiek terepe lehet. Viszont Tatabánya az már nem ennyire egyértelmű, hiszen például Tatabánya körülbelül egyenlő távolságra van Győrtől és Budapesttől, autópálya mellett található, ráadásul az utóbbi egy-két évben ott is azért jelentettek be olyan beruházásokat, ami szakképzett munkaerőt igényel a városban, ez pedig a befektetők fantáziáját is megmozgathatja, hiszen amikor ilyen bejelentés történik, az a kiadó lakások iránti kereslet is megszalad, hiszen aki egy másik városból, vagy az ország másik részéből érkezik egy ilyen fejlődő városba, nem azzal indítja az életét, hogy vesz egy saját lakást, sokszor azért is, mert nincs erre pénze, vagy nem akar egyből ilyen elköteleződést vállalni, hanem először a bérlakás piacon oldja meg a lakhatását.
Uh-huh. Arra van valamiféle, most nem ebben az összeállításban, de van valamiféle statisztikátok, biztos, hogy van, nem biztos, hogy fejből tudod, de úgy hozzávetőlegesen, hogy melyek azok az ingatlanok paraméterre, amik a legkelendőbbek?
Itt alapvetően két típus rajzolódik ki. Továbbra is a garzon lakások azok, amik a leglikvidebbek, leghamarabb értékesíthetőek, és legnagyobb irántuk a kereslet. Ez természetesen csak a nagyvárosokra igaz, hiszen itt már olyan mértékű az áremelkedés, gyakorlatilag az ötödik évet tart a drágulás, és éves szinten átlagban, még a megyéjú városokban, megyeszékhelyeken is azt látjuk, hogy 15%-kal emelkedtek éves szinten a kínálati árak, ezért minél kisebb alaptörlet egy ingatlan, annál könnyebben értékesíthet, és annál nagyobb irántuk a kereslet, illetve most már kezd kirajzolódni az is, hogy a nagyobb alaptörletű ingatlanok, és főleg azok az ingatlanok iránt nagy a kereslet, amik egész szobával rendelkeznek. Tehát az nagyon érdekes, hogyha a helységek száma szerint sorba rendezzük az ingatlanokat, akkor hogyha mondjuk van egy három helységből álló ingatlan, ami mondjuk állhat három teljes szobából, de lehet egy szoba plusz két fél szoba, vagy egy fél szoba plusz két szoba, ebből egyértelműen az egész szobával, csak egész szobával rendelkező ingatlanok irányában mozdult el a kereslet, amit annak tulajdonítunk be, hogy az emelkedő ingatlanárak mellett a funkcionalitás az egyre inkább fontosabb a vevők számára, tehát hogyha kifizetnek egy nagyobb alapterületű ingatlanért gyakorlatilag egyre többet, már egyre hangsúlyosabb számukra az, hogy az az ingatlan jó beosztású legyen, és az igényeket is megfelelően kielégítse, főleg, hogyha például gyermekekkel költözik a vevő.
Hát igen. Ugye régen az volt, hogy pont, hogy mindkét gyereknek külön szobája legyen, és ezért jó, hogyha vannak félszobák, de hát akkor ez most már ezek szerint nem így van, vagy nem feltétlen a több gyerekesek veszik ezeket a lakásokat, vagy mi, hogy változott ez meg?
Ez abból a szempontból változott meg, hogy azok, akik például állami támogatásokat vesznek igénybe, nekik ugye van olyan kötelezettségük is, hogy 10 évig az adott ingatlanban kell élni a családjukkal, és valószínűleg a vevők már előre gondolkodnak, nem csak a következő 1-2 hónapra, vagy fél egy évre, hanem már arra az időszakra is, amikor a gyerekek jóval nagyobbak lesznek, tehát hogyha idáig félszobákban gondolkodtak a gyerekek szerint, vagy adott esetben egy félszobába két gyereket is be tudtak zsúfolni, akkor már inkább nagyobb alapterületű szobákat keresnek, és egyébként ez nem feltétlenül csak a személyes igények változásának köszönhető szerintünk, hanem annak is, hogy ugye egyre nagyobb támogatásokat kapnak a gyermekes családok, és hogyha már extra pénz áll a házhoz, akkor az igények is megnőnek.
Uh-huh. Hát azt viszont látjuk, hogy nem csak az igények nőnek meg, hanem hogy gyakorlatilag dobogósak, sőt, gyakorlatilag élen járunk a drágulásban, hogyha az elmúlt 3 évet nézzük európai szinten is.
Igen, tegnap jött ki az Eurostat legfrissebb adata, ami szerint a 2019 első negyedéves számokat vizsgálva megint Magyarország végzett az élen az Európai Uniós lakásdrágulásban, és minden országot magunk mögött tudunk ebben a mutatóban, és megnéztük ennek hatására, hogy az elmúlt 3 évben mi volt a helyzet, és kiegészítettük olyan mutatókkal is, mint az egyfőre jutó GDP változás, illetve a nettó bérek növekedése. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az a 11,3%-os adat, amivel Magyarország az élre került 2019 első negyedévében, ez egy előzetes adat. Tehát ez még nem tartalmazza az első negyedév összes tranzakcióját, tehát ez vélhetőleg alacsonyabb lesz majd. Láttunk már ilyet 2018 első negyedévében is, amikor 12%-nál is nagyobb volt az előzetes adat, és végül, hogyha most ránézzünk a számokra, akkor egy ilyen 7,6%-os növekedésre szerényült a drágulás mértéke, de hogyha az elmúlt három évet vesszük alapul, akkor azért elég impresszív a drágulás, hiszen 2015-ről 2018-ra 32%-kal drágultak a hazai lakásárak, és ezzel egyértelműen európai mezőnyében vagyunk, sőt a dobogó legtetején. Ennél a dobogó még ott van Írország 31%-kal és Csehország 30%-kal, és az is nagyon érdekes, hogy önmagában a lakásdrágulás az nehezen értelmezhető, de hogyha mellé tesszük a többi gazdasági mutatót, akkor azok azért valamelyest megmagyarázzák ezeket az értékeket.
Mire gondolsz?
Hát arra gondolok, hogy Magyarországon ugye a 30%-ot meghaladó lakásdrágulást egy 29%-os nettó béremelkedés és egy majdnem 20%-os egyfelé jutó GDP növekedés kísérte, ami gyakorlatilag magyarázatot adhat a lakásdrágulásra is, és hogyha megnézzük a többi európai országot, akkor ott is talán, tehát a többi országban is valamelyik mutató magyarázatot adhat azokra a kiugró értékekre, ami a lakásdrágulást jellemzi. Ilyen például Bulgária, Litvánia, vagy Észtország, ahol a nettó fizetések és a GDP, egyfelejtő GDP is jelentősen emelkedett, ez pedig 15 vagy akár 25%-os lakásdrágulás is eredményezett három év alatt.
Hát plusz ugye azok az intézkedések, amit a kormányzat bevezetett, azért azt ne felejtsük el, hogy itt az építőipari a munkaerőköltség és az építő anyagköltsége is brutális emelkedésen van túl, meg hát gyakorlatilag egy akkora pénz ömlött be a piacra, ami a szerény véleményem szerint beépült az ingatlan árakba azonnal.
Igen, ez is teljesen egyértelmű. Nyilván, amikor a vevők magasabb összegben tudnak gondolkodni lakásvásárlás során, ez beépül a lakásárakba. Idáig ugye 2016-tól ez az új lakáspiacon volt érezhető, emlékezhetünk arra, amikor 2016. január 1-én a új lakások kínálati ára varázslatos módon a csak 10 milliós támogatásának hatására gyakorlatilag 10 millió forinttal drágultak. Voltak olyan új lakások, amik pont 10 millió forinttal drágultak.
Egy-egybe átment módon. Az összeg, igen.
És most júliustól a két gyerekes és három gyerekes családok kedvezményes állami kamattámogatású lakáshiteleket tudnak igénybe venni használt lakás vásárlására is. Én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy élénkíteni fogja jövőben a használt lakáspiacot. Valószínűleg ilyen mértékű áremelkedést nem fog okozni, hiszen azért ez mégiscsak egy visszafizetendő támogatás, de az biztos, hogy lendületet adhat az év második felében az ingatlan piacnak.
Laci, nagyon szépen köszönjük az adatokat, információkat, meg a friss Eurostatra való reagálást. Jó munkát nektek, szép napot!
Köszönöm szépen, nektek is szép napot!
Balogh Lászlóval beszélgettünk, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével.
Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovata hangzott el.